Krisztusban, szeretett testvéreim! Azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt második levelének a 10. fejezetében, hogy nem az a megbízható, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit Isten ajánl. És ennek a gyönyörű mondásnak, mint egy szembe menve, a Filippi levélben két alkalommal is önmagát állítja példaképül. A 3. fejezet 17. versében ezt mondja, kövessétek példám a testvérek, figyeljetek azokra, akik úgy élnek, ahogy példámon látják, és hallottuk a mai szakaszban, amely szintén a Filippi levélből lett felolvasva, amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Isten. Önmagának mondana ellen az apostol. Hogy meggyőződjünk arról, kedves testvérek, hogy Pál apostol nem szószát jár, és tudja a szavaknak a mélységes értelmét, és bátran hivatkozhatott a saját példájára, mint követhető útra, ezért röviden, dióhéjba el kell mondanom kedves testvéreimnek mindazt, amit az apostol Filippiben átélt. Az eseményt, amit beletörtént Filippiben, amíg ott tartózkodott, azt Szent Lukács evangélista örökítette meg az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetében. Azért mondom a számot, hogy bárki odahaza elővegye a Szentírást és elolvashassa. A második missziós út után Pál apostol Lisztrában maga mellé vette Timóteust, és így most már harmad magával, hiszen ők már Szilással ketten vannak, körbe járták az első missziós út alkalmával alapított egyházközségeket. És további terveket szőrtek, hogy hol, merre menjenek, hol hirdessék az evangéliumot. De azt olvassuk a 16. fejezetnek az elején, hogy a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsiában prédikáljunk. Aztán újabb tervet szőnek, Bitiniába akarnak menni, és újra azt írja a Szentírásban, Jézus lelke nem engedte meg ezt nekünk. És tébláboltak, imádkoztak, várták, hogy mit kér tőlük a Szentlélek. És egy éjszaka Pál apostolnak álma van, álmában egy macedon férfit látott, aki meg is szólította az apostolt, és azt mondta neki, jöjj át Macedóniába, és segíts rajtunk. És írja Lukács, ezután habozás nélkül kész volt a terv, és indultak Macedóniába. Így most már ekkor szegődik melléjük Lukács is, Lukács, Szilás, Timóteusz és Pál apostol ezen négy ember személyében megérkezett Európába, a kontinensre, az európai kontinensre az első négy keresztény ember. És hát Filippiben szállnak meg. Filippiben ekkor nagyon kevés zsidó élt. Zsidókról tudni kell azt, hogy ha valahol megtelepedtek egy városban, akkor a lehető legelső alkalommal kijárták annak az útját, hogy zsinagógát építhessenek. Tisztában voltak azzal, hogyha valaki nem áll a vallási közösségnek az élére, és nem tanítja őket folyamatosan, és ezzel nem kapcsolja őket haza a jeruzsálemi templomhoz, akkor felszívódnak, elvesznek, mint zsidók és mint hívő emberek. Ott, ahol olyan kevesen vannak, ez a kevés azt jelenti, hogy nincsen legalább 12 férfi, akik képviselhetnék Izrael mind a 12 törzsét az Isten tiszteleten, ott azóta kialakult szokás, hogy a folyó mellett kövekből raktak ki valami fajta zsinagóga formát, hogy mint egy falakon belül legyenek, oda képzelték a falakat, és ott gyűltek össze Isten tiszteletre, szombatonként. Most amikor Pál a három társával megérkeznek, és látják, hogy Filippiben nincs zsinagóga, tisztában voltak azzal, hogy nyomás ki a folyó partjára, mert ott lesz a találkozó. Úgy is van, kimennek a folyó partjára, és ott találnak néhány asszonyt, köztük egy Lídia nevezető, Tiatirából származó bíboráros asszonyt, aki ugyan özvegy, eltemette már a férjét, de tovább folytatja a vállalkozást. És olyan lelkesen beszélnek Pál, Szilás, Timóteus és Lukács ezeknek az asszonyoknak, hogy ezek azon nyomban meg is térnek, megkeresztelkednek, sőt Lídia ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a misszionáriusok nála vegyenek szállást, hozzátérjenek be. Így most már azt is tudjuk név szerint, hogy ki volt az első keresztény Európában, Lídia. Az Európa első kereszténye, akit megkeresztelnek Pál apostolék. És itt töltenek több időt. Újra és újra kimennek a folyópartjára, ott Pál tanítja őket. Életben a városban egy jólélektől megszállt lány, akit gazdái arra használtak, és nagyszerű pénzt kerestek ebből, hogy ez a lány mindenféle szép dolgokat jósolt meg bizonyos emberekről. És amikor látta, hogy Pál apostol az asszonyok együtt járnak, és kimennek oda a folyó partjára, ez a lány, ez a jó szellemtől megszállt lány ilyeneket kiabált az apostol után: ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Most Pál apostol nem akarta semmi szín alatt, hogy egy szellem szerezzen úgymond hitelt az evangéliumnak, ezért ráparancsolt a lányra, hogy fejezze be, vagyis kiűzte belőle ezt a szellemet, és ezzel tetemes kárt okozott a gazdáinak, akik pogány római származású előkelőségek voltak. Így nem vihették a törvényszék elé Pál apostolt, hogy ne elvette a kereseti lehetőségünket, hanem bevádolták azzal, hogy zavart keltenek a városban zsidók, és olyan szokásokat hirdetnek, amit mi római polgárok egyáltalán nem fogadhatunk el. És annyira Pál és társai ellen hangolták a tömeget ott az agórán, a piac téren, hogy a tömeg rárontott Pálra és Szilásra, ez alkalommal Timóteus és Lukács megmenekültek, úgy látszik, hogy a tömeg őket nem figyelte ennyire alaposan meg, letépték a ruhájukat a piac téren, megveszőztezték, és börtönbe csukatták. A belső börtönbe. Nem csak, hogy börtönbe csukatták Pált és Szilást, hanem bent a börtönben kalodába is záratták a lábukat. Ekkor már van kialakulóban egy keresztény szokás, és ennek nyoma van a Szentírásban, hogy a keresztények éjfélkor fölkeltek, és zsoltárokat imádkoztak, vagy zsoltárokat énekeltek, várva vissza a vőlevényt, azaz Krisztust, aki azt ígérte, hogy visszajön ítélni élőket és holtakat. Ezt teszik Pál és Szilás éjjel. Még a többi foglyok átkozódnak, káromkodnak, hörögnek, addig ők zsoltárokat énekelnek. És ekkor egy érdekes csoda történik, földrengés támad, a keleti börtönök szakemberei azt mondják, hogy teljesen reális a leírás, mert amikor a falak megmozdultak, akkor a falakból kicsúsztak ezek a kampók, és nyilvánvaló, hogy Pál és Szilás, meg a többi börtönbe csukott ember egyszerűen azt vette észre, hogy szabad, hiszen lehúltak a láncok, kiszabadultak a falakból a láncok. Amikor e földrengésre megébredt a börtönőr, és látta, hogy mi van, és tudta, hogy ki fogják őt ezért végezni, ezért vette a kardját, és bele akart dőlni, öngyilkos akart lenni. És akkor Pál apostol írja a Szentírás, harsány hangon rákiáltott, ne tégy kárt magadba, itt vagyunk mindannyian. És ekkor az vizet hozott, megmosta a sebeiket, és megkérdezte tőlük, hogy mit kell tennie. És akkor elmondja Pál apostol, hogy térjen meg, higgyen az evangéliumban. És akkor és ott éjszaka Pál egy ilyen gyors talpalású hittanóra keretében, katekézis keretében elmondja a legszükségesebbeket, ott a börtönben lévőknek, de főleg a börtönőr és családjának. Azok megkeresztelkednek, és házanépében bennem annak a gyermekek is mindenki, tehát teljes házanépben megkeresztelkednek. Sőt, ez az első híradás, hogy lakomát is tartottak, Agapét, megvendégelte a börtönőr a vendégeit. És közben elérkezik a reggel. Időközben a bírák, akik börtönbe vetették őket, rájöttek, hogy igen-igen nagy túlkapást követtek el, valahonnan kiderült, én gondolom, hogy talán a szabadon maradt Lukács és Timóteus adhatta a bírák tudtára, hogy akiket megvertek, vagy levetőztettek, megveszőztettek és börtönbe zárattak, azok római polgárok. Abban a korban, ha egy bíra megengedte, hogy római polgárral így járjanak el, az az életével játszott. És ilyettük be a bírák, korán reggel delegációt küldenek, küldöttséget küldenek a börtönőröz, hogy azokat az embereket minél korábban engedte el, menjenek útjukra. És ekkor Pál apostol úgymond kiegyenesedett, és a következőket mondta. Római polgár létünkre ítélet nélkül nyilvánosan megvesztőztettek, majd pedig börtönbe vetettek minket, most meg titokban akarnak minket kiutasítani? Ezt már nem. Jöjjenek, és ők maguk kísérjenek ki minket. Hát bizony ráijesztett a bírákra nagyon, meg is érkeztek, kezüket, lábukat tördelve kértek bocsánatot, és kérték, hogy akkor most menjenek a városból, de Pál még azért sem. Elment Lídiához még, az egész csapattal még pár napot ott töltött Lídiának a házában, és azután mentek tovább folytatni a missziós munkát. Mindezt, amit elmondtam, ismétlem az apostolok cselekedetei 16. fejezetében, talán még zamatosabban el tudják olvasni. És az a kérdés, mert Pál erre hivatkozik, hogy ebben a történetben mi az, ami követésre méltó. Nos, én három igen fontos dologra hívnám fel a figyelmet, több is van, de időszűkében ezt a hármat szeretném kiemelni. Az első, amit észre kell vennünk, hogy Szent Pál apostol eleven kapcsolatban van a Szentlélekkel. Emlékeznek, azzal kezdtem, hogy a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsiában prédikáljanak, Jézus lelke nem engedte meg, hogy Bitiniába menjenek, aztán az éjszakai látomásban hallja a macedón férfit, hogy jöjj át Macedóniába és segíts minket. Az utána kiabáló lányról fölfedezi, hogy nem tesz jó szolgálat az evangéliumnak, és ráparancsol, hogy hallgasson el. Mi ebben a követendő? Az, kedves testvérek, hogy Pál apostol egy-egy súgalakban fölismerte Isten akaratát, Isten hangját, Isten hívását, vagy éppen azt, hogy Isten megtilt neki valamit. És erre a szintre, hogy valaki ilyen eleven kapcsolatba kerüljön a Szentlélekkel, csak az igazán nagy és mélyen imádkozó emberek szoktak eljutni. És Pál apostol az ima embere volt. Pál apostol folyton imádkozott. Pál apostol az imában tanulta meg fölismerni a Szentléleknek a hangját. Íme tehát az első követendő példa Pál apostol életéből és viselkedéséből. Próbáljunk, akarjunk, igyekezzünk imádkozó, folyamatosan imádkozó emberek lenni, folyamatosan figyelni arra a belső hangra, ami szól a tettek előtt, szól a tettek közben, kiértékeli szavainkat, cselekedeteinket, ez mind-mind a Szentlélek hangja. A Szentlélek az imádkozó embernek tudtára adja, hogy jól fog-e dönteni, jól döntötte, jó úton jár-e. De aki nem imádkozó ember, ezt ne várja el, ezt nem fogja megkapni. És Pál apostol méltán állította magát a tekintetben követendő példának, mert ő valóban ráfigyelt a Szentlélekre, semmi más nem tett, mint amit a Szentlélek kért tőle. És ismétlem, a kulcs ennyi, imádkozó emberré válni. A második, Pál példát adott arra, hogy miként kell elviselni a szenvedéseket Jézusért és az evangéliumért. Emberfeletti méltóság sugárzik abból, ahogy viselkedett. Nem tiltakozott, hogy letépik a ruhát, holott római polgár, nem tiltakozott a megvesszőzésért, a börtönért. A börtönben sem keseredett el, nem vesztette el lelki békéjét. Valószínű eszébe jött az, amikor Péter apostolt, az angyal kivezette a börtönből, és tudta, hogy ha ő teljesen az evangélium szolgálatára adta az életét, és ő odaadta, akkor vele nem fog történni semmi olyan, ami az evangéliumnak az útjába állna. Az ő szenvedése, az ő megaláztatása, az ő megveretése, az mind-mind az evangélium ügyét szolgálja. Egészen a vértanúságig. És egészen biztos, hogy ebben a szenvedésben megnyilvánuló méltóság volt az, nem a csoda, ami megtérítette a börtönőrt és a családját. Elmenekülhettek volna, de nem tették. Ők Isten ügyét szolgálták, és tudták, hogy Isten varga betűkkel is egyenesen ír, Isten a börtönben is azt teszi velük, amit tennie kell, és ha ők ezt békés lélekkel viselik, akkor abból csodálatos dolog jön ki. És egészen biztos, hogyha kiabáltak, tiltakoztak volna, akkor a börtönőr és házanépe nem lett volna keresztényé. Ez volt a második. És a harmadik, a hatóság, amely megverette és börtönbe csukatta őket, most egyszerűen Pál apostolnak a kezébe kerültek. Pál apostol megtehette volna azt, hogy ő juttatja őket börtönbe, hogy egyenesen kivégezteti. Hát egy keresztény misszionáriustól nyilván távol áll a bosszúnak ez a fajtája, de azért nekünk mond valamit, hogy Pál apostol egyáltalán nem akart bosszút állni bírái fölött az elszenvedett szenvedésért, de, és ez ugyancsak követendő példa, megleckésztette őket. Nagyon, de nagyon fontos dolgot adott a bírák tudtára is, de nekünk is. És ez két mondatban így hangzik. Egy, mint a megfeszített Jézus Krisztus tanítványa megmutatta, hogy Jézus Krisztusért el tud szenvedni, képes elszenvedni bármit. Tehát ha Jézus Krisztusról van szó, az ő személyéről, Jézus Krisztusról, akkor ő érte, Pál, el tud szenvedni bármit. A levetkőztetést, a megveszőztetést, a börtönt, a kalodát, az egész igazságtalan gesztust, mindent el tud viselni. De itt zárójelket emlékeznek, a bírák arra kérték, hogy reggel korán úgy tűnjenek el, angolosan kopjanak le a helyszínről. Most Pál apostol üzeni, hogy mint okos és becsületes ember, mint tisztességes oldár, nem tűri, hogy az evangélium miatt csavargóként kezeljék. Ő nem volt csavargó. Értjük a különbséget? Mert nagy különbség van a kettő között. Egyrészt fölemelt fővel szenvedek Jézus Krisztusért, de azt nem tűrhette el, hogy mint becsületes polgár csavargóként legyen kezelve, hogy jó, rendben van, eltusoljuk a dolgot, tűnjetek el. Nem. Ebben már nem ment bele. Ez egy aljas játék lett volna. És hát üzeni nekünk, hogy akárhányszor keresztény voltunkért, megélt hitünkért valaki csak úgy elkezd velünk Fokhegyről beszélni, akkor kikérhetjük magunknak. Emlékezzelek, amikor Jézus megpofozta a katona. Ha rosszat szóltam, bizonyíts be, ha meg nem, miért ütsz engem? Jézus maga is visszakérdett. Tehát nekünk is jogunk van visszakérdezni, akárhányszor igazságtalanul, csak úgy, mert hát bántani akarnak bennünket, megteszik ezt velünk. Lám ezek után, testvérek, nyugodjunk meg, Pál apostol bátran hivatkozhatott a saját példájára. Nem volt szószátyár, tudta, mit beszél. És ezt a három dolgot mi magunk is a mindennapokban, akárhányszor sor kerül rájuk, bátran fölvállalhatjuk, mert ezzel még mindig tanúságtevő keresztényként élünk kortársaink között. Amen.